Sziasztok, középkezdők! Kellett kicsit várni, igaz, már szerda van, de megérte, mert ezúttal és végre megint együtt vagyunk, egy podcast stúdióban már lehetne így nevezni, és fel tudjuk közösen venni az adást. Szia, Peti!
Sziasztok, szia, Ivo! Igen, hát ez egyik ritka pillanat, hogy mi egy térben vesszük fel az adást, de hát a türelem az középkezdés terem, úgyhogy... Itt vagyunk egy újabb adással, bocsi, hogy egy kicsit várni kellett, de hát mint minden héten jelentkezünk a legújabb infókkal, és ma is egy különleges témával készültünk. Ivo?
Köszi, köszi. Hát mielőtt belevágunk, ugye még megkértél, mert nagyon kíváncsi vagy a véleményemre a Bayern Münchennel kapcsolatosan, megkértél arra, hogy egy ilyen kis, végleges összefoglalót, köszi, egy ilyen összefoglalót adjak. Hát mit mondjak nektek, gyerekek? Hétfőn felvettük az adást, elmondtam, hogy Thomas Tuchelnak mennie kell, kedden a Bayern München bejelentette, hogy Thomas Tuchel menni fog, úgyhogy most már tudjátok, hogy a Bayern München is hallgatja az adásunkat, sőt, fordítókkal, segítségével ugye le is leplezik, hogy miket mondunk. Szerintem ez egy jó lépés volt, de bizonyára nem lehet ez az utolsó lépés. Ugye most, amit már mondtam neked a múlka, hogy Max Eberl jött most, mint Sportstandsvorsitzender, hogy egy magyar szót, Vorstandsvorsitzender, de hülye vagyok, látod, még németül se tudom mondani, nem, hogy magyarul. Minden esetre, mint fő menedzser, mondjuk így, és szerintem ő közösen Freuddal, aki ugye már szeptemberben jött, ő szerintem jó irányba fel fogja állítani a csapatot, de ez szükséges is, mert hogyha összefoglaljuk az elmúlt 2-3 évet a Bayernnél, túl sok nagyon jó minőségű edzőnek nem sikerült ebből egy jó csapatot alkotnia, úgyhogy itt nem csak Thomas Tuchellel voltak a problémák, hanem a menedzsmenttel, a csapattal, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, hogy ez a jövőben majd másképp fog mutatni, több müncheni játékossal, több fiatal játékossal fel fogunk tudni állni, és megint egy attraktív focit tudunk majd játszani. Úgyhogy ennyivel le is zárnám, és egy neked nagyon kedves játékosról lesz szó, ugyanis, és bevezetem röviden a mai témánkat, Toni Kroos bejelentette, hogy visszatér a német válogatottba. Úgyhogy erről fogunk beszélni, ugye Németország ellenségünk is lesz az Európa-bajnokságon, úgyhogy gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó passzoló dolog, hogy picit kielemezzük, hogy mi mit gondolunk erről a döntésről, úgyhogy kezdjük avval, hogy Peti, mit gondoltál, amikor hallottad, hogy Toni visszajön?
Hát, érdekes dolog ez, nem is tudom, hol kezdjem. Talán ott kezdem, hogy az a dúl, hogy ugye ezt a német híradóban is bemondták, úgyhogy ez egy nagyon nagy hír, és picit így mi abból a szempontból is meg akarjuk világítani ezt a dolgot, hogy párhuzamot hozunk picit ahhoz, hogy ezt a visszahozzuk az öregeket, ezt mi is picit már egyszer megértük a magyar válogatottnál, így a dádai korszakban, amikor Király Gábor, Juhász Roland, Szalai, Ádám így visszajöttek, és hogy ott igazán pozitívan sült el a dolog. És meg kell mondani, hogy Németország most már egy jó ideje, pár éve próbálkozik ebből a na most fiatalítunk, és kirúgjuk az öregeket, ugye emlékezzük vissza annól, hogy a Hummels is kirúgta a Müllert, Boatenget, csak így. És mindenki így nézett, hogy mi a fene, és látod, hogy hova vezetett ez a nagy fiatalítás a nagy semmibe igazából, mert az embernek az az érzése volt, hogy nincs is egy igazi koncepció, és nincs egyensúly. És én is ezt hiányolom most igazából, szerintem ezt a Bayernnál is észre lehet venni, hogy talán ott az egyensúly is hiányzik a fiatal, öreg tapasztalt játékosok között, amit például, hogyha megint visszaugrunk a dárdai csapatra, egy nagyon jó egyensúly volt fiatal és tapasztalt játékosok között, és én azt gondolom, hogy a Nagelsmann lehet, hogy erre pályázik picit, és most visszahoz egy olyan Toni Kroost, aki szerintem lehet, hogy élete évét futja a Real Madridnál, és basszus a Real Madridnál. Érted? Szóval nem kiskun izé valahol, hanem Real Madridban játszik, top nivóban, egy top csapatban. Jó, most lett 34 éves, de egy világbajnok játékos, úgyhogy én nagyon tisztelem őt, én követem őt, neki is van egy tök jó podcastja, amit minden héten nézek, amit ma hallgattam, és ma is beszéltek amúgy róla pár szóban a podcastban, annyit mondtak, hogy igazából picit meglepődtek, és nagyon örültek annak, hogy pozitívan fogadták az emberek, mint gondolták volna. Szóval a visszajelzés nagyon pozitív volt. Én azt gondolom, hogy csak pozitív lehet, mert hoz egy nyugalmat is a csapatban, ami hiányzik, szerintem mindenképp. És amiről szerintem mindenképp beszélni kell, hogy majd ugye beszélünk majd mindjárt, ha te is elmondod a véleményedet, hogy ugye egy felállásról. És szerintem ő nem jönne vissza a válogatottba, mint egy ilyen kis, hát néha becserélünk, hanem ő fix lesz. Szóval ő bohóckodni nem jön. Fix játékosként jön. Úgyhogy, ja, bocsi, most hosszúra nyújtottam a szót, te hogyan fogadtad?
Hasonlóképpen mondanám, én minden esetre pozitívan vettem fel ezt a hírt, és amit mondtál, hogy a Real Madridnál játszik, az nagyon igaz, és nem csak egy-két éve, hanem már 10 éve. Szóval ez, ő valamikor vissza fog vonulni, és tényleg a Real Madridnak a nagykönyvébe, és ezt érdekes, hogy nem tudom, magyarul van ez a mondás, de csak külföldön vagy messiás, most németből így fordítottam át, de valahogy nála ezt érzem, ugye, hogy annyi kritikát éri Németországba, amit a spanyolok hát kiröhögnek, azt se tudják, hogy miről van itt szó, úgyhogy mondja nyugodtan.
Igen, bocsánat, csak az jutott eszembe, hogy itt egy nagyon érdekes párhuzam van, hogy őt ugye Németországban nem tisztelik annyira, mint külföldön. Nem tudom, hogy erre, hogy én így érzem, és szerintem ő is sokszor így érzi, hogy azt a szeretetet és tiszteletet Spanyolországban sokkal inkább megkapja, és nem tudom, hogy most hülyeséget mondok-e, de picit Szalai Ádám is picit ebben a pozícióban volt annó régen, hogy őt egyáltalán emlékszel, hogy mi is, hogy szittük őt, és idővel kapta csak meg azt a szeretetet, úgyhogy ő is aztán ugye visszajött, csékás, a többi, úgyhogy csak egy kis pár.
Igen, csak ugye egy egész más színvonalonról beszélünk, de igen, alapból értem a hasonlatot. Visszatérve Toni Kroosra, szerintem egyrészt nagyon jó döntés, nagyon tetszik nekem az, hogy ő azt gondolta, hogy negatívabban fogadják, és mégis meghozza ezt a döntést. Yeah. Ez mutatja nekem, hogy ő elkötelezett, ő nagyon jó Európa-bajnokságot szeretne játszani Németország színeibe. Szerintem ehhez még sokkal több kell, mint az ő személye, de ez egy jó lépés lehet a német válogatottra, majd később elmondom, hogy amikor kicsit így a felállásról filózunk, hogy szerintem még mi kell hozzá, de alapból örvendek, hogy visszajön, így ahogy mondod, Real Madridos játékost, az egészen biztosan minden csapatba. Na, hát akkor itten Peti közben ide rakta a mobiltelefonját, és egy lehetőséggel, hogy milyen felállással tudna felállni a német válogatott, és mivel ti ugye nem látjátok, most szóba elviszlek, azt látom itt, hogy Toni Kroos mellett még egy harcos defenzív középpályás, és előtte Gündogan, mint 10-es, és Musiala és Wirtz bárhol ugye előlottan mozoghatnak. És pont ezt így, ahogy itten le van írva, na ezt szeretném én is várni, mert az volt a baj szerintem a német középpályával az elmúlt VB-n és EB-n, hogy ugye Kimmich Gündogan, vagy Kroos Gündogan játszott, és ottan hiányozott nekem az a elem, hogy valaki odarúg, tudod, szűrőjátékosként megállítja a támadásokat, és ezért szerintem ez, amit te most épp nekem mutattál, hogy Gündogan nem mellette, hanem mint 10-es játszana, ez szerintem egy jó dolog. Kroosnak szerintem nem ez lesz az első feladata, hogy ő most nagy pressinget tol, meg stb. Tudod. Nála a labda, ő kontrollálja hátulról a játékot, de mellette minden esetre én úgy látom, hogy kell valakit állítani. Van ugye a Leverkusennél is az Andrich, aki szerintem egy nagyon jó szezon fut be, aki a mocskos munkát mellette elvégzi.
Ja, igen, én is pont ezt akartam mondani, hogy kell valaki, aki ilyen nagy passzolgató, aki picit elvégzi azt a munkát, amit ő viszont ugye nem tesz. Szerintem ami még egy érdekes, őszintén szóval, amikor én megtudtam, hogy ő, mert szerintem nem azt a német válogatottat fogjuk most látni, akit az elmúlt két évben találkoztunk, és egész jó párcokat vívtunk, nehéz lesz. Nehéz lesz, azt mondom. Mit gondolsz?
Ez az egyik kedvenc témám, vagy kérdésem, sokat gondolkozok ezen. A német válogatottnak szerintem csak akkor lehet sikere, hogyha abszolút őszinte magával szembe, a játékosok egymással szembe, és hogyha Nagelsmann nem fél kényelmetlen húzások, döntésektől, stb. Az azt jelenti, hogy egy Kimmich, egy jobb védő kell, hogy legyen, vagy egyáltalán meg se kell hívni, Goreckát meg se kell hívni, stb. Most így lehet neveket még sorolni, de főleg a Bayern játékosai nagyon-nagyon kéne még változzanak az következő három hónapban, hogy én a kezdőbe lássam őket. Hogyha ezt Nagelsmann, és a döntése így, ahogy mondtad, Kroos, hogy visszajött, hogy már most kijelentette, hogy Kimmich jobb védő lesz fixen, ezek a döntések arra utalnak, hogy ő most bátrabb, mint Flick volt, bátrabb, mint ő saját maga volt, nem akar ilyen fél döntéseket hozni, mert ez volt szerintem, ami Németországban, tudod, mindig Peti szoktad mondani nekem, hogy amikor Joachim Löw ottan kiesett a 2018-as VB-n, hogy wir müssen jetzt erstmal analysieren, hogy mi most ezt az egészet kell analizáljuk először, vagy értékeljük, ugye magyarul, és ezt a mondatot mind mondták, és értékeltek, és mai napig értékelnek, és a VB Oroszországban most már mi, 6 éve, azóta is azóta értékelnek, és nem játszott jól egy német válogatott, ezt se felejtsük el, egy hosszabb távon egy-két meccset. Szerintem, hogyha ezt az irányt tovább tudja vinni Nagelsmann, akkor igenis veszélyes lehet ez a német válogatott, nem csak felénk, hanem saját országban. Tudod, hogyha az első két meccs pozitívan működik, akkor szerintem innen elindulhat valami, de ahhoz azért még sok dolog kell mozogjon, és mielőtt jön az Európa-bajnokság, van két meccsük a hollandok és a franciák ellen márciusban, és szerintem ott már kiderülhet, hogy milyen irányba sülhet el ez a nyár.
Na, ebbe szeretnék picit belekötni, mert pont a Nagelsmann nyilatkozott egy tök jót, ahol megint a magyar válogatott jutott eszem, de hát mindig ők járnak az eszem fejembe, hogy a német válogatottnak nem azokkal van a csapatokkal van problémájuk, akik a top 6-ban vannak. Nem Franciaország ellen küszködnek, nem Hollandia ellen küszködnek, nem Anglia ellen küszködnek. Ők azokkal a csapatokkal küszködnek, akik a világranglista 6 és 40. helye között vannak, mint például Magyarország. És ezért gondolom, hogy a német válogatott mostnak nekik lehetnek elvárásaik, meg kell nyerni a csoportot, meg stb. De a statisztika eddig azt mutatja, hogy ők igenis megszenvednek Magyarország ellen például. És Svájcot is ugye valahol oda teszem, én azt gondolom, hogy Svájc is egy nagyon jó csapat. És ugye amit még a Nagelsmann említett, ami alapvető különbség is, ugye miért szenved Németország ennyire ilyen csapatok ellen, mert ugye az a tűz, ami ezekben a kisebb csapatoknak nevezett, amik bennük van, azt a német válogatott az ellen nem tud mit kezdeni. Szóval hiába játékban jobb, hiába jobbak a egyes klasszisabb játékosaik, azt a motivációt nem tudják felvinni a pályán, mint például egy török csapat, aki utoljára elverték őket.
De nyilván sokkal nehezebb is. Szóval ugye a franciák ellen beállni 10 emberrel védekezni, ahogy tették ezt ősszel, sokkal, sokkal könnyebb, mint Magyarország ellen dominálni, 2-3 góllal nyerni, helyzeteket kialakítani. De amire gondoltam, hogy márciusban már látszik, az, hogy ott lesz egy csapat, aki össze tud szokni, szóval vannak struktúrák, amik tiszták, vagy nincsenek? Mert eddig nem voltak. És nagyon sok minden, ami jól sikerült véletlenből, illetve van olyan jó, ügyes játékosaik, hogy néha-néha volt egy húzásuk, de erre gondoltam, de igen, igazad van, a nagyobb csapatok ellen inkább ment, de ott se voltak nem tudom milyen sikeresek, és ugye általában nagyobb csapatokig nem jutottak el az Európa meg VB-ken, mert már előtte.
VB előtti időszakot, és megnézzük a barátságos meccseket, akkor igazán sokat mondott a csapatról. Úgyhogy tényleg azt kell mondani, én nagyon kíváncsi vagyok úgy, mint a magyar válogatottnál, a német válogatottnál is. Én náluk például azt gondolom, hogy ugye most mondtad, hogy Franciaország meg Hollandia lesz. Lehet, hogy egy közép nehéz csapatot is választottam volna, hisz olyanokkal találkoznak a csoportban. Szóval ők nem Spanyolországgal találkoznak a csoportban, hanem velünk, Skóciával és Svájccal, úgyhogy egy ilyen csapatot választottam volna. Jó, hát valami miatt így döntöttek. Kíváncsi vagyok. Náluk is szerintem rengeteg kérdőjel van, például a támadó pozíciókban is, mert nagyon sok játékos jó formában van, nagyon sok játékos nem jó formában van, de hát igazából tök mindegy, mert így is úgy is elverjük.
És ami náluk nagyon nehéz, hogy mit válnak el maguktól.
Yeah.
Mindig azt halljuk, hogy hát olyan jó játékosaink vannak, de mégis valahogy nem megy, és valahogy, nem tudom, elhiszik a játékosok, hogy ja, hát elvileg jók vagyunk, de gyakorlatilag nem tudjuk megmutatni. Hát ha gyakorlatilag nem tudod megmutatni, akkor tudod, akkor elvileg se vagy jó. Hát meg kell mutatni, a focit gólra játszódják, és egyszerűen nem tudták ezt megmutatni a pályán. Úgyhogy nézzük, én nyilván megmondom őszintén neked, nekem az lenne a legjobb, ha mi megnyerjük a csoportot, németek másodikak lesznek, mert nyilván mi itt születtünk, itt nőttünk fel, de ne menjen a mi kárunk az ő sikerélményük minden esetre, és ja, hát itt leszünk Stuttgartba, úgyhogy nyomatjuk a rajongást, majd titeket is ja, majd elviszünk. Hogy ezt zárjuk le, ezt a témát, azt hiszem még be akartad vinni azt is, hogy általában te hogy látod ezt a dolgot, hogy egy edző visszanyúl egy régi,
igen,
vagy nem régi, egy öreg játékosra, aki igen, viszont nagy klasszis, és ja, ebből talán be igen, tudjuk fejezni.
Igen, igen, szerint igazad van. Hát figyelj, igazából most lehet ezt onnan megvilágítani, hogy mindenki azt mondja, hogy hol van a fejlődés, hogyha vissza kell nyúlnod egy 34 éves játékosért. De én meg azt mondom, hogy a német válogatottban azoknak a játékosoknak kell játszaniuk, a legjobb 23 német, legjobb német 23 játékosnak kell játszaniuk. És a németeknél van miből válogatni, csak tény és való egyszerűen, hogy aki a Real Madridban játszik, azt nem tudod ignorálni. Nyilvánvalóan, ha ő nem akar, és az utóbbi években nem akart, akkor nem, de ha azt mondja, hogy igen, akkor basszus, a kutya kötelességed meghívni. És úgyhogy én ezt ebből a szemszögből látom, a legjobb 23 játékosban ő benne van. De nyilván azt gondolom, hogyha az utóbbi 3-4 évet megnézzük a német válogatottnál, akkor eléggé szomorú is ezt mondani, hogy ők mert nekik ugye mi picit szenvedünk mindig, hogy a legjobb játékosokat összehozzuk, mert nekik aztán milyen játékos keretből tudnak ők válogatni, top csapatokból, top játékosok, akiknél nem kérdés, hogy kezdők vagy nem kezdők, és hát basszus, onnan nem tudnak egy normális csapatot összerakni, az már egy eléggé, ahogy a német mondaná, Armutszeugnis, de én ebben mondom, picit elfogult vagyok, mert én imádom a Toni Kroost, nagyon szeretem az ő játékát is, nagyon sokra tartom őt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó és pozitív döntés volt, hogy akkor se 34 éves, én azt gondolom, hogy muszáj volt őt visszahozni. Te hogy gondolod?
Nem is tudom, ki mondta, Lothar Matthäus, vagy valaki, akit ugye nagyon szeretsz, hogy nincsenek idős vagy fiatal játékosok, hanem jó meg rossz játékosok vannak. És ezzel nagyon egyet tudok érteni, Navajár, Petinek eszembe
jutott. Bocsánat, de tényleg ez eszembe jutott, mert ezt meg kell említeni ebben a témában. Modric, Horvátországban, 38 éves, ki tudja, hogy meddig játszik még, de ezen az EB-n megint ott lesz a horvátokkal, és megint biztos nagyot fognak ott szakítani, de ő addig játszik, amíg orvérzésig. Szóval, hogy ő még mindig ott van Real Madridban, és ott nem kérdőjelezik meg, hogy 38 éves, mit keres még a válogatottban, hanem ő ott van, és természetes. És ezt hiányolom a németekből is egy picit, ezt a nézetet. Bocsánat.
Minden esetre, akinek ilyen minősége van, annak ott a helye. Most kicsit kihoztál abból, amit én akartam mondani, nem, semmi gond, csak az jutott még eszembe, hogy viszont akkor körülötte úgy kell felépíteni, hogy Kroos is jól tudjon működni. Mert hogyha most megint tőle azt várják el, hogy rohanjál, mint egy 20 éves, ő akkor se tudott annyira, most meg pláne, úgyhogy erre azért kell figyelni, egy jó keveréket a csapatba, ha ki tudsz alakítani, szerintem az mindig a legjobb, hogy vannak idősebb, tapasztalt, ugye múlkor beszéltünk arról a Bayern München adásban, hogy nincsenek ott vezéregyéniségek, illetve nincsen jól fel kiegyensúlyozva az, hogy ki az, aki vezér, és ki az, aki támogatja a vezéreket. Ő minden esetre az, egy nyugodt vezér, Toni Kroos, nem egy hangos, de ő egy tiszta véleménye van, büszke véleménye, bátor, és kíváncsiak vagyunk, hogy mit fog majd alkotni.
Annyit akarok még hozzátenni, hogy hallottam, hogy ő azt mondta, hogy ő azért nagyon sok időt hagyott magának, hogy ezt a döntést meghozza, és ő mondta, hogy ő minden lehetséges forgatókönyvet végigjátszott a fejében, és arra jutott, hogy a legrosszabb, ami történhet, az se árthat neki. Szóval, hogy ő így elég átgondoltan és tudatosan hozta meg azt a döntést, és egyszer most már tényleg azt is bele kell számolni, hogyha a csoport az is most már megtörténhet, akkor úgy látja, hogy az se ártat.
És ez szerintem én nagyon pozitívan értékelem, mert pont a németekkel beszéltük, hogy ez a hazafiasság, ez a hazaszeretet, ez nagyon-nagyon ritkul, és most Toni Kroos se az, aki most a német zászlóval rohangál föl és alá, de azért ez nekem picit ezt mutatja, hogy neki ez a hazai EB, ez annyira fontos, hogy ő ott a csapatot úgy szeretné segíteni, mind a mellett, hogy ő azt mondhatná 5 Champions League bajnoksági győzelemmel, hogy engem hagyjatok békén, én világbajnok vagyok, így van, de nem, ő még egyszer bele szeret menni, és nagyon szurkolok neki tényleg, hogy a második helyet egy szűk 2-1-es Magyarország elleni vereség ellen az Európa-bajnokság döntőbe behúzza. Úgyhogy szerintem akkor itt kerek a dolog, zárjuk is le, és az adás végére Peti hozott nektek még egy kis öröminfót.
Én akartam picit, hogy hazai vizekre is evezzünk. Most olvastam nemrég, hogy a Gera Zoli lett a Vasasnak az edzője, és picit szívügyem ez, mert valami mindig szimpatizáltam a Vasassal, egyrészt azért, mert nagyapám is Vasas szurkoló volt, másrészt nekem ugye nagyon tetszik az a konstrukció, ahogy ők próbálják építeni a csapatokat, nyilván nem vezetett tavaly nagy sikerre, mert ugye most NB2-ben vannak, de igazából ez csak egy ilyen kis info volt, hogy kíváncsi vagyok, a Gera Zoli eddig a U21-et vitte, most meg átment a Vasashoz, NB2-be. Remélem, hogy megtalálja ott a helyét, innen is nagyon szurkolunk nekik. Úgyhogy részemről ennyi, Ivo. Szerintem van miről beszélni, lesz is még miről beszélni majd nekünk, mert már holnap utántól március van. Az azt jelenti, hogy hónap végén már válogatott meccsek, úgyhogy izgalmas időszak után, igen, Ivo már itt már nagyon várja, izgalmas időszak elé nézünk, addig is hallgassatok, kövessetek, millió puszi, és jövő héten találkozunk.
Sziasztok!